Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva találhatók Józsué könyve első részének a 9. versében, valamint Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 6. részének a 12. versében. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Harcold meg a hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, szeretnék emlékeztetni rá, hogy az elmúlt Isten tiszteleti alkalmakkor egymás után két alkalommal is az erőről volt szó, tehát azokról az erő tényezőkről, amelyek a mi emberi életminőségünket érintik, és kiváltképpen arról a csodálatos erő tényezőről, ami felülről származik, tehát Isten szent lelke által adatik az embernek, amely valóban minőségében változtatja meg életünknek a dolgait, de nem csak életünknek a dolgait, azoknak kimenetelét, hanem személy szerint bennünket is. A mai Isten tiszteleti alkalomnak, az ige hirdetésnek ezt a címet tudnám adni, hogy harchelyzetben. Hiszen az erő az mindig valami küzdelemben fejeződik ki. Harcban fejeződik ki, hogy ez a harc milyen fajta küzdelem, aféle világi küzdelem, vagy pedig egy belső lelki tusa, amely az emberi élet minőséget hivatott szolgálni, mindkettőre nézve igaz. Testvéreim, azért tartom fontosnak, ha ismerik az Ószövetséget, mert az Ószövetségből rengeteg olyan tanulságot tudunk levonni, ami történelmi törvényszerűségeket tanít, és történelmi törvényszerűségeket hoz elénk és ad elénk. Milyen fontos ez? Mert történelemben élünk. Mert olyan események sora vagy sorozata vesz körül bennünket, amelyekre, ha jól odafigyelünk, akkor azt mondjuk, hogy nem változott a világ. Az a törvényszerűség, amely annak idején belehelyeztetett a történelembe, ma is igaz. De pillancsunk csak vissza kortörténetileg arra az időszakra, amikor az Egyiptomból kijövő nép egy hosszú, 40 éves vajudás, egyhelybe toporgás után végre rászállja magát, illetve már a következő nemzedékük rászállja magát arra, hogy engedelmeskedjenek úgymond az Úrnak. De nézzük csak meg Kánoán helyzetét. Ha belegondolunk, tulajdonképpen az ő számukra, tehát az ószövetségi nép számára, az a 40 esztendő igen hasznos volt abban a tekintetben is, hogy Kánoánban mind jobban és jobban megérlelődött a helyzet arra nézve, hogy meghódítható legyen. Hiszen olyan folyamatoknak kell végbe menni ahhoz, hogy egy ország, vagy egy országrész, vagy egy régió elgyengüljön, olyan folyamatoknak kell végbe menni, amelyek azt elgyengítik. Mely folyamatok azok, amelyek elgyengítenek, lehetetlenné tesznek népeket, nemzeteket, országokat, vagy akár nagyobb térségeknek a népességét is? Testvéreim, a hitehagyás, a hitetlenség, az elzűlés, az, amikor elfelejtenek előbb-utóbb Istenre figyelni, vagy éppen az Isten tiszteleti formájuk már elvesztették és elveszik minden tartalmukat, és egyre mélyebben süllyednek abba a helyzetbe, amely kiszolgáltatottá teszi őket. A megosztottság Kánoán meglehetősen tagolt terület. Hiszen jó néhány esztendővel azelőtt, amikor a kémek bemennek oda, azt mondják, hogy hát meghódíthatatlan terület. Egy olyan földhasadék megy ott végig, amelyből felpillantva úgy tűnnek a városok, mint amelyek a szószoros értelmében, itt a kősziklákra épültek volna. Lehetetlen őket megostromolni. Hát igen, sokat számítanak, testvéreim, a terepviszonyok, de higgyétek el, a lelki terepviszonyok még inkább számításba jönnek. Nem csak az a helyzet a kánaániakkal, hogy nem tudnak egymással egyetérteni, hanem ugyanakkor ellenségeskednek is egymással. Egymást megtámadják időnként, különféle kis városállami szövetségeket kötenek, és ezek a kis városállamok szembe helyezkednek egymással, tehát egy olyan kaotikus állapot alakul ki, amely még jobban szétdarabolja, még jobban szétszórja őket. Nem mai keletünk, már régi, ókori tanítás az, amikor azt mondják a hódítónak, hogy oszd meg, és uralkodj. Megosztani valakiket, vagy valamit, legyen az akár terület, legyenek azok akármilyen emberi érdekközösségek, de azzal kiszolgáltatottá válni. Hát ez a helyzet Kánaánban. Egy kiszolgáltatottá váló terület. A bálványimádás az dévik, minden és minden látszólag külsőleg, mintha a legnagyobb rendben lenne, önmagukban véve ezek a városállamocskák erősek, erős katonai erővel is rendelkeznek egyen-egyenként, de nem egységesek. És ami döbbenetes, hogy olyannyira meghódíthatókká válnak, hogy a kánaáni lakosságnak, a kánaáni lakosság, összlakosságnak talán a heted részét sem teszi ki, vagy a tized részét sem teszi ki az a pusztában bolyongó sereg, akik meg fogják hódítani Kánaánt. Mert mit is csinálnak? A másik tényező, amit nem mindenki ismer, az pedig az alkalmas vezető, jelen esetben itt van Józsué, Mózes után, alkalmas vezető. Az alkalmas vezető tényleg az Istenre bízza dolgait, és az Isten törvénye van a szívében, és azzal indul el, és az isteni segítség, ami őt teljes mértékben felbátorítja, nem torpan meg, és ezért a szószoros értelmében, de igazán biztos lehet a dolgában. Józsué biztos a dolgában. Hát, egy ilyen kicsi seregnek is ki tudna ellentárni. Annyiszor és annyiszor beigazolódott a történelem során, hogy nem a létszám, nem is a katonai potenciál, nem is a gazdasági erő vagy hatalom az, ami tényleg dolgokat előbbre visz, hanem az emberi életminőség. Márpedig Isten igéje, testvéreim, az emberi életminőséget munkálja. Hát Kánaán ezért meghódítható. És ha elolvasunk több részt az Ószövetségi Szentírásból, akkor valami meglepő dologgal találkozunk. Már annak előtte, mielőtt meghódítanák az országot, már ott vannak a előretölt oszlopaik, de már jó előre, még nincs semmi, de kiderítenek és felderítenek mindent. Felmérik a helyzetet. Annak minden vonatkozását és a szószoros értelmében precízen felosztják egymás közt az országot, felosztják Kánaánt. Még nincsenek harci cselekmények, de Kánaánt már felosztották. Hát ezen érdemes elgondolkozni, testvéreim, mert mi magunk is tanulni lehettünk ennek történelmünk során, már szinte a kezdetektől, hogy azok, akik meg akartak semmisíteni bennünket, a magyarságot, már jó előre felosztották. És állítom nektek, hogy ma is, 2017-ben, ha nagyon megkaparjuk a dolgokat, ha nagyon nyomába eredünk ezeknek a dolgoknak, Isten szent lelkének a világosságában meglátjuk, hogy már fel vagyunk osztva. Ugye milyen döbbenetes, ha belegondolunk? Egy felosztott országban élünk. Ki vannak osztva a különféle pozíciók, és minden arra megy, hogy elárőtlenítsék a népet. A múltkori ige hirdetés alkalmával jelentettem, hogy elmondtam azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek a legjobban erejét veszik az embernek. Ilyen a szégyen, ilyen a bűntudat, és a szégyent és a bűntudatot állandó jelleggel lehet súlykolni, lehet ápolni, ilyen a félelem, ezt is napirendre lehet tűzni, és ebben élünk. Nem veszük észre, hogy ebben élünk, és ezzel etetnek bennünket, ezzel munkálkodnak rajtunk, ezzel tipornak bennünket, és leszoktatnak arról, hogy gondolkozzál, na de hát ki is hozhatja rendbe az ember gondolatvilágát, ha nem az Isten. Nem véletlen ám, hogy Mózes azt mondja Józsuénak, hogy figyelj ide, te leszel az, aki véghez viszed ezt a hódítást, és annak minden mozzanatát, annak minden jelenségét, te viszed majd véghez, de ehhez kell a bátorság. A bátorság az a forduló pont, amikor már az ember előtt komolyabb lehetőségek tárulnak ki, amikor az ember már kész elfogadni, vagy el tudja fogadni a felülről jövő segítséget. Légy bátor és erős, azt mondja Mózes Józsuének. Ne félj és ne rettegj! Ne engedd, hogy az Isten törvénye eltávolodjon a te gondolatvilágodból. Gondolkozzál rajta éjjel és nappal. Ma így mondanánk, hogy élj Jézus Krisztussal közösségben, és engedd, hogy az Isten szent lelke vezessen téged. És megszállják, oly módon Kánát, ez egy érdekes megszállás, ám nem olyan jellegű, hogy katonailag leigazzák őket, hanem szépen beszivárognak az országba, és belakják az országot, már fel van osztva egyébként az ország. És nincs semmiféle ellenerő, az emberek nem mernek szólni, az emberek el vannak csüggedve, az embereknek nincsenek oly módon történelmi ismereteik, hogy lenne történelmi emlékezetük. Tanulságok. Néhány évvel ezelőtt, lehet, hogy említettem már, de nem arra emlékszünk rá, Mohácson jártunk, megnéztük a mohácsi emlékművet, tehát most Mohácsi csatának az emlékművét. Ott volt egy nagyon jó idegenvezető, és ő elmondta az akkori Magyarországnak az állapotát, a lelki állapotát. Elmondta, hogy a teóraink mind egymással versengtek. A virtusuk abban merült ki, hogy nagyokat mulatoztak, tehát mondhatnánk, az alkoholizmus volt az, ami elvette az esüket. Ilyen állapotokat tudatosan is elő lehet idézni. Az alkohol, a különféle tudatmódosító szerek, kábítószerek és szellemi tudatmódosító szerek is lehetnek, amelyek félelemet munkálnak, bizonytalanságot, vagy valamiféle hamis büszkeséget munkálnak, hamar oda vezetnek, hogy egyik pillanatra a másikra a legnagyobb szégyen közepette találja magát az, aki azokkal él, ahelyett, hogy az Isten igéje lenne az ő lábainak, szövét neke. És felosztották az országot, ugye, akkor is már, és azóta is. Még 907-ben, pozsonyi csata idejében olyan erősek voltunk itt helyben, nem volt szükségünk gyarmatosításra, mi nem gyarmatosítottunk, mint más népek, mert mi itthon vagyunk. Mi őshonosak vagyunk ezen a földön. Jól lehet, óriási területeket bejártak őseink, de ide, akik ide tértek, hazatértek. Testvéreim, ha jó Isten tényleg megnyitná az értelmünket, akkor rá döbbennénk arra, hogy mennyire megpróbálnak bennünket félrevezetni. Vagy ha más helyzeteket nézünk meg a történelmünkben, akkor is azt látjuk, hogy itt tudatosan egy züllesztés folyt ebben az országban. Idegen hatalmi érdekek kiszolgálóivá váltunk. És katonáink, vagy vezetőink, vagy hadvezéreink még büszkék is voltak rá talán, hogy a Habsburg ház számára vagy Európa számára olyan harci cselekményeket vittek véghez, amelyek tényleg a magyar rátermettségről beszéltek, de valaki nagyon jól megjegyezte a mostani helyzetekre nézve, amikor bennünket is akarnak összökélni arra és rábírni arra, hogy hát fogadjunk be, tehát az unió részéről ránk testált migráns áradat egy részét, vagy fogadjuk el azokat a dolgokat, amiket ők sugallnak, és valaki ért egy ilyet, hogy hát kétszer is csináltunk ilyet, de mindegyik alkalommal hatalmas területvesztéssel járt, hát már ezeket a megmaradt kis területeinket nem akarjuk elveszteni. Mennyire igaz? Testvéreim, egy országot megtartani, vagy felvirágoztatni, csak úgy lehet, hogyha az ember visszatér az Istenhez. Ha nem annak a nyomásnak enged, amely a félelemkeltést munkálja, ha nem engedi magát beleráncigálni különböző nagyhatalmi érdekek által sugalt, vagy általuk előkészített küzdelmekbe, ez az egyetlen megoldás, hogy nem csak hogy talpon tudjunk maradni, hanem olyan kicsi létszámunk ellenére, vagy kicsi országunk ellenére, de olyan tekintélyünk lehessen, hogy oda figyelnek ránk a környező népek. Figyelitek az utóbbi idők eseményeit, amikor a hatalmi viszonyok Európában úgy bontakoznak ki, hogy újra és újra a volt meghatározó nagy hatalmak azok, amelyek igénylik maguknak a vezetői posztot. Itt az úgynevezett visegrádi országok, egy kis csapat, akik látszólag ennek ellenállnak. Hát, ha nekünk lennének olyan bátor vezetőink, akkor egyszerűen azt kellene csinálnunk, hogy kikiáltani egy olyan fajta uniót, amit mondjuk elneveznék uniónak. A volt hun világ a hozzá tartozó népek, mert hiszen többféle nemzetet foglaltak magukba, úgy, ahogy a történelmi Magyarország maga is, kikiáltani, és hogyha itt megszilárdulna a hatalom, akkor oly csodálatosan helyreállna minden. De ha visszatekintünk a történelembe, ott is látjuk a nyomát többször annak, hogy lehet népeket elzsüleszteni. Nem véletlen, hogy annak idején emlékeztek rá, amikor a nagy Szovjetunióban Gorbacsov került a vezető posztra, ő azzal kezdte, hogy egy szesztilalmat rendeltek el, és nem véletlen ám, mert látta azokat az országon belül lévő áldatlan állapotokat és azt a bomlást, hogyha az így megy tovább, akkor hát nem jó vége lesz az egésznek, hát nem is jó vége lett az egésznek, de figyelemre méltó ebben a folyamatban az a tréfás esemény, amikor az a fiatal német fiú egy kis Cessna repülővel leszállt a Moszkva téren, méghozzá egy olyan időpontban, amikor a nagy Szovjetunióban a határőrség napját ünnepelték. Gondoljátok el, hogy a pulpituson az rengeteg nagy tábornok, akik úgy néztek ki, mint a karácsonyfa, és kilátásban volt nekik valamiféle újabb kitüntetése neves alkalommal, hát aztán nem kitüntetés lett belőle, hanem bizony-bizony nagyon komoly emberi sors tragédiák is lettek ebből az eseményből, de elég az hozzá, hogy nem véletlen volt ez a helyzet, hogy ő ilyen tilalmat léptetett elő, és nem véletlen, hogy azokban az államokban, azokban az országokban, ahol a nemzet egységét és erejét meg akarják óvni, ugyancsak oda figyelnek arra, hogy ne engedjék, ne áldozzák fel az ifjúságot a különféle nyugatról és a nyugati züllött világból jövő dolgoknak. Testvéreim, az Európai Unió már egy meghódításra váró terület. Egy meghódítandó terület. Ugye sokszor hallunk manapság napjainkban az iszlámról, a kereszténységről, hallunk sokszor dolgokat, sáriáról, tehát az iszlám törvénykezésről. Én áttanulmányoztam ezt a törvénykönyvet, És mondhatom, hogy sokszor épületesebb és jobb dolgok vannak benne, mint az európai törvényekben, mert Európában már a törvénytelenséget emelték mindennapi gyakorlattá, és a törvénytelenséget emelték törvényerőre. Vagy beszélnek a dzsihádról, mint a szent háborúról, és úgy próbálják beállítani, mintha valami dzsihád történne a világ népei ellen. Hát a dzsihádnak a lényege tulajdonképpen a mondani valója, a lelki értelemben véve, testvéreim, nem más, mint amit itt a Szentírásban is megtalálunk. Mint amit Pál apostol mond Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harca. A dzsihád az tulajdonképpen az embernek a lelki életéhez tartozott, és a maga lelki élet minőségét hivatott emelni, azt hivatott munkálni. Ez volt az értelme, mert rájöttek, hogy magasabb lelki minőségű emberek azok, akik előbbre tudják lendíteni a történelem menetét, és természetesen ebbe a későbbiekben, amikor már a helyzet úgy diktálta, beletartozott az is, hogy békességben élni azokkal a népekkel, akik nem háborgatják őket, nagyon jól megvoltak a különböző vallási rendszerek egymás mellett, amíg nem játszották ki egymás ellen őket. Nem egymás ellen kijátszani kellene őket, hanem a világvallásokban olyan etikai kódexet megalkotni, amelyet mindegyik el tud fogadni, mert sok olyan közös érintkezési pont van, de semmi esetre sem megoldás, valamiféle összetűzés vagy annak a szítása. Ez csak nagyhatalmi érdek. Aztán ennek a dzsihádnak, tehát a másik fele pedig az, hogy ahol háborgatják őket, hát ott joguk van ellenszegülni, és joguk van megvédeni magukat. Testvéreim, a történelem során emlékszünk rá? Már-már a magyarságnak ahhoz sem volt joga, és ahhoz sincs joga, hogy megvédje önmagát. Hiszen, biztos hallottatok róla, nem egy olyan eset fordult elő, amikor már-már az áldozat, aki áldozattá vált, az került kellemetlen helyzetbe azzal szemben, aki elkövetett valami büntényt ellene, vagy többek ellen. És végül, ami meghódítandó terület, úgymond az a hitehagyott területek. A pogány területek, ahol az emberek számára már az istenség gondolata távol áll, ahol már mindenki a maga világát éli, és egymás ellen hadakoznak, a bomlásnak, a romlásnak a jelei mutatkoznak. Nos, az ő számukra az meghódítandó terület. Milyen különös fintora a történelemnek, hogy Európát úgy látszik, hogy ilyen meghódítandó területnek bélyegezték meg. Meghódítandó terület, hiszen hiányzik még az alkotmányából is hiányzik az Isten neve. Egy elzüllött, egy istentelen, egy meghódítandó térség, meghódítandó terület. Sőt, nem is valamiféle elit csapatokat küldenek ide, hanem a külvárosok szemetét jóformán, tehát olyan harmad-negyed generációs, harmadik világbeli emberkéket, akik beilleszkedni sem tudtak sehol sem, őket, mint előre tolt bástáját a nagy zűrzavarnak, és velük próbálják még inkább megadni az utolsó kegyelem döfést Európán. Na de ne legyünk különösképpen elfogultak, az úgynevezett önmagát keresztjének nevező világ sem voltam külön vagy nem külön. Gondoljunk csak a gyarmatosításokra. Minek az égisze alatt történtek sok esetben a gyarmatosítások? Az Isten nevében tették. Úgy fogták fel ősi kultúrákról, mintha azok valami istentelen kultúrák lettek volna. Így hódítottak Dél-Amerikában, így írtották ki ott az őslakosságot kereszténység nevében, vagy Dél-Afrikáról nem is beszélve, vagy sok helyen állandósították a rabszolgaságot, mondván azt, hogy hát a Szentírásban is meg van írva, hogy az egy alávalóbb nép, egy másfajta minőségű nép. És lehetne sorolni, ha megnézzük a világ különböző sarkait, hogy bizony, testvéreim, A vallási rendszereknek hiába van magas minőségük, de maguk az emberek, akik követik, nagyon alacsony százalékon vannak. A múltkor említettem, hogy olyan 4% körül mozog. Mi a megoldás? Hát testvéreim, a megoldás ez, ami le van írva itt a Szentírásban. Harcold meg a hitnek szép harcát, azt mondja Pál Timóteusnak. Előtte biztatja, felbiztatja szinte, hogy nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. De mások az isteni erőviszonyok, mint az emberiek. Másként láttatja Isten a valóságos erőviszonyokat, és nem vagyunk kénytelenek felülni, tehát olyan fajta propagandáknak, amelyek a nyugati világból, sőt onnan is valamilyen nagyhatalmi, hát háttér hatalmaktól származik, amelynek és melyeknek feltett szándékuk, hogy összehúzítsák egymás ellen a különböző vallási rendszereket. Szembe akarják állítani egymással a kereszténységet és az iszlámot. Ott mind a kettőben vannak hívő emberek és nem hívő emberek. Kiket tudnak szembeállítani? Azokat, akiknek nincs valóban lelki életminőségük. Akiket meg lehet nyerni valamiféle primitív ígéretekkel, és visszaélve vallási tanításokkal, tehát olyan tévtanokat hirdetnek nekik, vagy olyan programot üznek az ászlójukra, hogy aszerint a program szerint cselekedjenek. Vegyük észre, hogy egy ilyen folyamat zajlik. Ne dőljünk be neki. Merjük tetten érni, hogyha ilyen történik a környezetünkben. Isten minden esélyt és minden lehetőséget megadott és megad a legkisebb népek, nemzetek számára is, hogy talpon tudjanak maradni. Számunkra is. De ehhez az a fajta belső lelki indítatás és minőség kell, amelyet Istentől tudunk megkapni, mert ő az, aki azt mondja az igében, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik néktek. Mit kell kérnünk, mit kell keresnünk? Hát, szent lelket. Isten szent lelkének az erejét kell kérnünk. Miért kell zörgetnünk a kegyelem ajtaján? Lelki ébredésért. És akkor mindezek meglesznek, akkor kezd el körülöttünk változni a világ, és akkor lépnek be olyan erőtényezők mindennapi életünkbe, amelyek jó irányba fordítják a dolgokat, és békesség adatik ennek a háborgatott világunkban. Harchelyzetben vagyunk, de a harcunkat nem fegyverekkel kell megvívnunk, hanem lelki harcok ezek bizony, és a megújulás az isteni kegyelem által történik és történhet meg. Jézus erre hívott el bennünket, hogy a hitnek harcát harcoljuk meg. Nem is csak valami mérhető, rövid időciklusra nézve, hanem azt mondja, hogy elnyerd az örök életet, amelyre hivattattál. Örök életre hivattattunk, és erről vallást is tettünk annyiszor és annyiszor. Ezt az örök életre való elhivatottságunknak a vallás tételét kell szívünkben, lelkünkben megújítanunk, és adja a mindenható Isten, hogy úgy bátorodjon fel a szívünk, hogy ez az isteni kegyelem kiáradva ránk, adjon, idézzen elő olyan lelki ébredést, amely helyreállít bennünket Isten szeretete által. Amen. Mennyei édesatyánk, hatalmas Isten, könyörgünk hozzád lelki ébredésért. Könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk látást, hallást, hogy lássunk, halljunk, és jól értsük a dolgokat, hogy igéd alapján, szent lelkednek a világossága alapján tudjuk észrevenni, és merjük észrevenni azokat a folyamatokat, amelyekkel munkálkodnak köreinkben, hogy még jobban elgyengítsenek bennünket. Urunk, köszönjük néked, hogy te az erőnek, a te erődnek a lelkét adtad. És az érdemleges történelmi megújulás folyamatai nem emberi erővel vagy hatalommal mennek végbe, hanem a te lelkeddel. Urunk, add azért a te szent lelkedet. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért egyaránt. És könyörgünk hozzád, Urunk, bátorságért. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy ne a félelmek vagy valamiféle igazodási kényszerek irányítsanak bennünket és formálják lépteinket, hanem te rád figyeljünk oda, és a lélek csendjében nyerjünk tőled erőt, amelyen hatni tudunk. Édesatyánk, hallgass meg imáinkat, kérünk, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.